Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket, és kicsit hagy reflektáljak az ima órára, és meg egy imádkozásra is, mert annyira csodálatos volt a számomra, hogy Krisztus keresztjéről beszélt Sanyi, és szerettem volna imádkozni, aztán mondom, nem imádkozom, mindenki imádkozik, én most nem imádkozom, nem volt kedvem hozzá, mondom, de akkor itt elmondom. És az szerettem volna imádkozni, hogy Krisztus keresztjének a hatása, amiben van, hogy mi ragadott meg engemet ebből, hogy ha megfeszítetett a világ a számomra, és én is a világnak, és hogyha Krisztus él, tehát hogyha Krisztus él a szívembe, akkor azt jelenti, hogy van hatása a Krisztus keresztjének, de ha én még mindig szeretem a világot, és még mindig a világnak a rabja vagyok, akkor a Krisztus keresztjéről való beszédnek semmi hatása nincsen. Tehát valami, vigyázni kell mindig, hogy ellentmondás ne legyen a beszédünkben, az életünkben, mert csak egy urat tudunk szeretni, és szolgálni neki, mert ha kettőt akarunk, az nem fog menni. Így ezek a gondolatok voltak benne. Köszönöm. A másik pedig az, hogy hálás vagyok Andrásnak a imájáért, mert nagyon csodálatos nekem, amikor egy politológus az Isten országát fontosabbnak tartja, és fölébe helyezi a politikának, meg mindenféle erőknek, hatalmaknak, és csodálatos hallgatni titeket, az imátokat, és az mind egy üzenet, és akkor úgy bennem él, és úgy forgatom, és úgy olyan jó dolog ez, a bizonságtételek, és jó testvéri közösségben élni. Amit szeretnék elmondani, azt elmondanám a címet, utána felolvasom az igét, és imádkozunk, és Beát, hol vagy Bea? Oké, Bea, téged kérlek, majd téged áldás kérő imára, jó? Köszönöm. És az a helyzet, hogy az lenne a címe ennek a szolgálatomnak, hogy az emberré válás útja. És ehhez kérünk igét az Úrtól. Egy hosszabb folyamatból tulajdonképpen Lukács 24. részébe, tehát Lukács evangéliumának 24. részéből fogok felolvasni. Én az egészet kinyomtattam, de ebből csak egy szakaszt szeretnék felolvasni. Hallgassuk fennállva az Isten igét. Lukács evangéliuma 24. rész 13. versétől fogom olvasni egészen a 23. versig bezárólag. Tehát így szól az Isten igéje Lukács evangéliumából a 24. rész 13. versétől. És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. S lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondanéki, csak te vagy egy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némi dolgok lettek abban e napokon. És mondanéki, micsoda dolgok, azok pedig mondának néki, amelyek esének a názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. És mi módon adák őt a főpapok is, a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. Eddig az Isten ígéje, kérjünk áldást. Hálás vagyok, Amen. Tessenek helyet foglalni. Azért választottam ezt a címet, hogy emberi válásunk útja, mert itt, ahogy végignéztem az igét, 12-féle változáson megy keresztül az ember ebbe az egyetlen részbe. 12-féle változás. És ez pedig az, hogy elindul valahonnan, és megérkezik valahova, de nem önmagától. Tehát értem alatt a hitetlenségtől a hitig. És most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy hívőkről van szó, apostolokról, tanítványokról. Nem akárkikről, nem is beszélnék, ha kívülvalókról lenne szó, itt egy csodálatos változás történik. Amikor a tanítványok azt mondják, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt, akkor az ő csalódásuknak adnak hangot. Csalódtak Krisztusban. Ez a szó, hogy csalódás, sehol az Ó és Új Szövetségben egyetlen egyszer elő nem fordul. És mégis rögtön az jut az embernek az eszébe, hogy egy ilyen kijelentés nem más, mint csalódás. És akkor hogyan ábrázolja a Biblia azt, hogyha csalódunk? Lukás 24.17-ben azt mondja az Úr Jézus nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Szomorúság, csalódás, hitetlenség. Ezek összefüggnek. Az érdekes az, hogy az apostolok együtt vannak, és mégsem egyek. Érdekes módon jönnek az asszonyok, hozzák a hírt, angyalt láttak, angyalokat láttak, és azt mondták, hogy Jézus él. És hazamennek a felházba, és kiderül, hogy amit mondanak, üres beszéd, mert nem hisznek nekik. Tehát nincs közöttük egység. Van egy közösség, Krisztus követők, krisztiánus, tehát Krisztus követők, keresztények, ahogy mondták Antiókiába, csak éppen nincsen egység köztük. Nem értenek egyet. Hogy fog ez összekovácsolódni? Ezt fogjuk fejtegetni, erről fogunk beszélgetni. Hogy lesz egy hívő közösségből, a hitetlen hívőkből, hogy lesz hívő-hívő? Nem tudom másképp fogalmazni. És ez egyszerűen azért van, mert mi úgy gondoljuk, hogy van egy testi gondolkodásunk, és van egy lelki gondolkodásunk, mert azáltal, hogy az apostolok együtt jártak az Úr Jézussal 3,5 éven keresztül, az ég adta világon semmit nem értettek meg. És ennek ez a tanú bizonysága, hogy nekik emlékezni kellett volna arra, hogy 3,5 éven keresztül az Úr Jézus azt mondta, hogy az egész izraeli mesiás váradalom ő benne teljesedett be. Ő azt mondta, hogy a proféták ezt mondták, meg van írva az írásba. Erről beszéltek a proféták, mint hogy el fog jönni a megváltó, a szabadító. Persze ezt az izraeliták úgy értették, hogy majd a római birodalomtól fogja megszabadítani őket, de hát itt szó sincs erről. De akkor hogy kezdődik ez a változás, az átalakulás az embernek? Az, ami egy egész közösséget érintette, az Úr Jézus személyessé változtatja. Azt mondja, hogy ő mondta nékik, ó balgatagok és rettegőek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Tehát mi történik? Azok a hívő emberek, akik vele 3,5 éven keresztül együtt voltak, balgatagok és rettegőek. Mert nem figyeltek oda arra, amire büszkék voltak, mert minden izraelita büszke volt arra, hogy ő ismeri a törvényt, ugye, és a profétákat. És nem figyeltek oda, és most ott van, megteljesedik, és akkor az Úr Jézus úgy nevezi őket balgatagok és rettegőek. Na, mielőtt elítéljük őket, azt mondjuk, hogy mi különbek vagyunk, álljunk meg. Tűnik, föl kell hívni a figyelmet arra, hogy az izraeliták nem más, mint a testi embert ábrázolják ki. A testi ember lélek nélkül micsoda? Igen. Ilyen egyszerű. Na épp ezért mi kell a testi embernek, mire van szüksége? Most is mondjátok. Igen, Szentlélekre. Tehát ahhoz, hogy a testi gondolkodásunk, és mondom, mindig visszatérek arra, hogy hívőkről van szó, apostolokról van szó, tanítványokról van szó, és mégis hiányzik belőlük valami. Gondoljunk csak arra az egyszerű tényre, hogy féltek és hogy bezárkóztak a zsidók elől a felházba. Aztán, amikor megteltek Szentlélekkel, meg kiröppentek és hirdették az evangéliót bátran. És egyszerűen nem törődtek vele, hogy mi fog velük történni. Még az életük se volt drága nekik. Úgy hirdették az evangéliumot. Tehát a Szentlélek megváltoztatja az embert. Viszont egy nagyon érdekes dolog. Az emberben saját magában is van egy változási készség, mert azért a hívő ember elkezd gondolkodni. És mit mond? Azt mondja, és mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázzál nékünk az írásokat. Ugye? Tehát hatással volt rájuk, lelki hatással volt akkor, amikor magyarázta az Úr Jézus az írásokat. Most akkor, amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor ez automatikusan bennük volt. Bennük volt az a Szentlélek, aki már nem úgy, mint fizikailag jelenlévő az Úr Jézus magyarázta neki, hanem a Szentlélek állandó jelleggel bent magyaráz a szívünkbe, és szól a lelkiismeretünkön keresztül, tanít. Nagyon fontos. Ezért mondja az ige, hogy nem tanítja ki az ő atya fiát, hanem lesznek mindannyian Istentől tanítottak. Tehát arra ne várjunk, hogy majd jön egy nagy tanár, egy nagy tanító, és majd ő fogja nekünk elmondani, hogy mit kell cselekedni. Azt se várjuk, hogy jön majd egy proféta lélek, mert minden bennünk van. Nincs szükségünk tanítóra. Ha van, áldja meg őt a Jóisten, hogy ezzel a szolgálattal jön közénk. De nincsen szükségünk arra, hogy miért, hogy a hit útját járjuk. Tehát az emberi válásunknak a folyamatának a kezdete úgy néz ki, hogy az első Ádám és a második Ádám, nincs közte semmi, a második Ádám Krisztus. Tehát az ember, mint olyan, amilyennek megteremtette Isten, hiánylény. Hiányzik belőle valami. A második Ádám Krisztus viszont teljes Szentlélekkel és igazsággal képes megváltoztatni az embernek a jellegét azzal, hogy újjászül minket a Szentlélek által. Az újjászületett embernek a gondolkodásmódja, viselkedésmódja, élete, minden úgy változik meg, hogy azzal a környezetére is hatással van. Mindez azért mondom el, mert családban élünk. És a családunkra szeretnénk hatni. A családunk, ne felejtsük el, most kicsit kitérek, az ördög nem egy buta lény. Nagyon is jól tudja, hogy mi van. Ne becsüljük le őt. Persze ne is emeljük ki, de ne becsüljük le. Ő nagyon jól tudja a mi gyengeségeinket. Nagyon jól is, jobban ismer minket, mint mi magunkat. Ez a legnagyobb baj. És a gyenge pontunkon mindig meg fog kísérteni. A gyenge láncemet ismeritek, hogy a lánc erőssége attól függ, hogy milyen a leggyengébb láncszem benne. Az határozza meg a lánc erősségét. Ugyanígy, életünkben, ha van egy kritikus pont, ami nem jutottunk még túl, és nem győztük le azt a bűnt, vagy a bűnre való készséget, hajlamot, vágyat és kívánságot, bármi legyen az, akkor azon a ponton fog támadni, és ez az első emberhez tartozik, és a törvény alá. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember egyszerűen kiesik a kegyelmi zónából, mert nem abba helyezte bele magát, hanem a törvény zónájába, amiben törvényszerűségek vannak, amint hogy a bűn zsordja a halál. Tehát akkor, amikor mi nem akarunk, vagy nem tudunk túl lenni azokon a vágyakon, kívánságokon, bűnökön, mindegy, amint kellene, akkor egyszerűen a törvényszerűségek állandóan jönnek, és minket szép lassan fölemésztenek. A betegség, a halál mind összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk képesek, győzedelmesek lenni az akaratunk fölött. Nagyon fontos dolog, akarat. Miért? Azért, mert az Isten azt akarja elérni velünk, hogy az ő akaratát cselekedjük. Na most addig, amíg a törvény alatt vagyunk, mint testi emberek vagyunk, míg az első Ádám emberei vagyunk, addig egyszerűen nem tudjuk véghez vinni az Isten akaratát, mert nincs is erre lehetőségünk se. Nekünk olyan helyre kell menni a kegyelem alá, hogy a kegyelemből tudjunk győzedelmes lenni. A testi ember nem tud győzedelmes lenni, mert képtelen rá, mert nincs meg benne a lehetőség, nincs benne a Szentlélek, aki győz. Az ember nem tud győzni, ez olyan, mintha valaki leszokik az italról. Le lehet szokni az italról, de nem egyenlő azzal, amikor Krisztus megszabadítja az italtól. Miért? Mert az egyben egy lelki változást is okoz. Tehát ez nem csak az, hogy ne leszoki, hanem nem is kívánja, nem is akarja, nincs vágy benne. Egyszerűen kitörlődött az életébe, mintha soha nem lett volna. Nyugodtan kínálhatják, nyugodtan ott van a kísértés, őt nem érinti, nem érdekli. Ahhoz, hogy mi bűneink, vagy éppen kívánságaink, vágyaink felett tudjunk őrködni, ahhoz az kell, hogy kilépjünk, igyekezünk kimenekülni abból a testiség, amiben az izraeliták voltak, és amiben képtelenek voltak felismerni a Krisztust, és bemenekülni abba a kegyelmi zónába, ahol Krisztus az életünk. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy új életforma. Élek többet nem én. Az én meghalt. De ha én nem viszem a halálba, akkor Krisztus keresztjéről szóló beszéd hiába valóság. Én hirdethetem a Krisztus keresztjét, de ha én nem feszítem meg magamat e világ számára, a vágyaim számára, önmagam számára, tehát egyszerűen még én vagyok az én, az ego, akkor az ember, akkor képtelen vagyok győzedelmes lenni. Márpedig a cél az, hogy győzni Krisztus keresztjével. Krisztus keresztje pedig mindig a világba való megfeszítettséget jelenti. Megfeszítettem a világ számára. Tehát ezt jelenti mindig. Ha Krisztusról való beszédről beszélünk, akkor Krisztusnak arról a részéről beszélünk, amikor ő e világ számára meghalt. Én is köteles vagyok meghalni a világ számára. Köteles vagyok, nem érdem. Nem akarok senki előtt tetszeni. Nem akarok sem a feleségemnek, sem a gyermekeim, ha volna, senkinek, családtagjaimnak, hanem egyszerűen megfeszítem, és ha tetszik nekik, jó, ha nem tetszik, úgy is jó. Nem kell elszámolnom. Nem, egyszerűen nekem elszámolási kötelezettségem csak Isten felé van. Az egy másik kérdés, hogy az életemnek olyan bizonyságtevőnek kell lenni, hogy ne legyen ellentmondás a beszédem és az életem között. Arra vigyázz, nekem kell vigyázni. Szóval van, amit csak én tudok megtenni, és az az én kötelességem, van, amit meg csak Isten tud megtenni, azt pedig ő megteszi, ingyen kegyelm által, ha én ezt kérem, és abba helyezem bele az életemet. Azért mondtam, hogy ez az emberré válásnak az útja, mert az ember még hívőként is ki tudja jelenteni a csalódását. Egy érdekességet szeretnék elmondani, hogy van egy lakó nálunk, és valami elég igen érdekes, furcsa vallása van neki, nem tudom, meg nem tudnám mondani, de én még össze se tudnám foglalni, de azt mondja, amikor megbetegedett, hogy miért érdemlem én ezt meg? Holott én mindent betartok, minden előírás, meg minden, ami a Bibliában van, és hogy tisztességesen élek, erkölcsös vagyok, akkor most miért betegedtem meg? Nehogy azt higgyétek, hogy ez egy egyedi eset. Képes az ember, a hívő ember is így gondolkodni. Miért? Azért, mert üzletel Istennel. Én adtam neked valamit, te adjál neked, és akkor cserébe kérem azt. Ez egy üzletelés. Geschäft, mondja a jó zsidó. Tehát geschäftelünk, üzletelünk. Ne, hát ezt nem lehet csinálni. Az, hogy mi odaadtuk az életünket Krisztusra, az nem, hogy mondjam, az nem neki tettünk jót, hanem önmagunknak. De ne felejtsük el, hogy ő előtte adta oda az életét, érettünk. Ő megelőzött minket. Tehát mi csak utána járhatunk, akkor, hogy odaadjuk mi is az életünket őnéki. Tehát amit ő megcselekedett, abban járunk mi vele. Mert miért? Azért, mert ezen az úton csak egyetlen lehetőség van. A Krisztus felé való úton azt mondja, hogy széles az út, meg keskeny az út. Az egy keskeny út. Teli van nehézségekkel, és mi a probléma? Hogy nem tudjuk felismerni a helyzetünket. Figyeljétek meg, hogy az apostolok nem ismerték föl a helyzetüket. Nem tudták, hol vannak. Azt hitték, hogy elveszett állapotban vannak, mert elment Krisztus. Tehát nem volt felismerési lehetőségük, nem volt meg bennük a felismerési képesség. Azt hitték, hogy most már, hogy elment Krisztus, ki vannak szolgáltatva a rómaiaknak, ki vannak az írástudóknak, a farizeusoknak, elveszett emberek, csalódtak, ugye? És ez a vakság, mert ezt a Biblia vakságnak nevezi, ez mind azért volt, mert nem volt meg bennük az a képesség, az a lehetőség, hogy felismerjék önmagukat, és felismerjék a környezetüket, hogy milyen környezetben vannak. Ahhoz, hogy felismerjük, hogy milyen környezetben vagyunk, ahhoz tulajdonképpen találkozni kell Istennel. Ez most lehet, hogy furcsán hangzik. Igen. Minden embernek találkozni kell ahhoz Istennel, hogy megváltozzon az élete. Amíg nem találkozunk Istennel, nem ismerjük meg, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, és nem ismerjük meg az Isten sem. Mert az Isten önmagát ismerteti velünk, hogy ő milyen. De ahhoz, hogy először megmutatja azt, hogy mi milyenek vagyunk, hogy legyen viszonyítási alapunk, hogy meglássuk azt az óriási különbséget Isten és mi közöttünk, tehát leleplez minket, azt mondja, ilyen vagy. Tükröt, azt mondja Pál apostol, hogy tükröt tartunk elébük. Tehát mit jelent? Magunkat látjuk meg. Nem a másik, hogy te ilyen vagy, van véleményünk egymásról, abban nem kell, abban nincs hiba. De önmagunkat meglátni. Néha van egy imádkozás, van egy igehirdetés, és ott is találkozik az ember önmagával, lelepleződik, csak nem, behúzzuk magunkat, és nem dicsekszünk vele se imába, se bizonságtételbe, hogy hú, de eltalált. Igen, egy tükör volt. Akkor, amikor találkozunk Istennel, akkor ő megmutatja, hogy ez vagy. Amikor én találkoztam Istennel, akkor én padlón voltam. 3 éven keresztül böjtöltem és könyörögtem Istennek azért, hogy szabadítsa meg a bűneimtől. Hosszú idő volt az a 3 év, de halleluja, sikerült. De annélkül, hogy nem ismertem volna meg magamat, nem ismertem volna meg az Istent. Jó lehet, volt már egy találkozásom Istennel, de az nem vitt még sehova se. Csak annyit, hogy van Isten. Mert épp azon gondolkodtam, 10 éves voltam a rekamin, azon gondolkodtam, hogy azt mondja mindenki, hogy Isten, és mi nem látjuk Istent. És akkor 10 éves voltam, és egyszer elsötétedett a szoba, és a mennyezeten egyszer csak megjelent egy szem óriási fényességben. És az jött a szívembe, és elkezdtem rögtön hangosan mondani, hogy azért nem láthatjuk az Istent, mert olyan hatalmas, mert egy hangya se látja az elefántot a nagyságánál fogva, és ezért van az, hogy mi őt nem láthatjuk, mert olyan nagy és hatalmas. És attól kezdve ez a meggyőződés bennem maradt. De változás még nem tett, csak úgy bennem volt. De akkor, amikor találkoztam Istennel, és ő megmutatta az én bűneimet, és megmutatta, hogy mi lett volna annak a vége, ha én ezt folytatom, na azt aztán már nem nagyon bírtam ki. Mert amikor rájöttem arra, hogy ennek és amannak mi lenne a következménye, egészen addig, hogy főbelőttek volna, tehát volt olyan dolgok, amelyeket az ember, hogy mondjam, félelemmel és reszketéssel élte az életemet az 3 éven keresztül, hogy remélem ez nem fog folytatódni az életembe. És 3 év múlva történt meg az, hogy teljesen megszabadultam. Elvette Isten mindent a környezetemből. Tehát egyszerűen nem is tudtam volna folytatni azt a bűnös életet. Minden eltűnt. És adott egy más munkahelyet, és más, és minden az ég adta, a világon minden lecserélődött, és úgy éreztem magamat 2 éven keresztül, mint hogyha minden olyan szép, minden olyan jó, minden olyan csodálatos. Bekerültem a gyülekezetbe, hát itt mind angyalok vannak. Megszólalt az ének, baptista egyház, baptista gyülekezet, úgyhogy nem véletlen. Baptista gyülekezet, meghallottam az orgonát. És amikor meghallottam az orgonát, én azt hittem, a mennybe vagyok. Hát ez valami csodálatos. Mint ha angyalok énekelnek ott lent. És mindenki olyan szép, olyan drága, olyan aranyos, mosolygos, kedves. Hát mondom, milyen jó helyre kerültem én. Most sem mondok mást. Gyorsan hozzáteszem. De nagyon jó volt, nagyon csodálatos volt. Isten megadta nekem ezt, hogy így lássam azt, hogy az a változás, ez nem volt véletlen. Erre a változásra szükségem volt. És nagyon csodálatos így átformálódni. Tehát ez az emberré válásnak az útja, mert az ember addig nem egész ember Isten előtt, ameddig ő ki nem tölti azt a helyet, ami bennünk ő néki már el van készítve. Azért, hogy teljes emberek legyünk, olyan emberek legyünk, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz, hogy az ő teljességéből vettünk teljességet, tehát hozzá hasonló életűvé is. Ez nagyon nehéz dolog. Erről nem is merek még prédikálni se. mert az ő élete az bizony szenvedés, gyomorúság, halál. És mi a hívő embernek az élete? Valami hasonló. De még hozzá vannak örömök is, és azoknak nagyon örülünk, és akkor örülünk, amikor mindezek között is tudunk örülni mindennek, egymásnak. Tulajdonképpen a megváltozott hívő ember építi a közösséget. Tehát egy gyülekezeti közösség felépítése a megváltozott hívőkből áll. Kellene állnia. Mert mindenki hívő, az izraeliták is hívők voltak, egy sem mondta azt, hogy nincs Isten. Egyébként ez tényleg nem volt ilyen hitetlen ember, mint ma van, hogy azt mondja, hogy ateista, meg ilyesmi, ez soha nem volt. Mindenkinek volt valamilyen istene, már ő választotta istene, de azt senki nem mondta, hogy ateista. Ez érdekes, ha megnézitek egy történelmet. És az, hogy Istenhez tartozunk, hogy az Istennel élünk együtt, az kevés abban az állapotban, amikor az életünket meg akarjuk tartani magunknak, és csak a vallásos életünket akarjuk élni, amivel elismertetjük egymás előtt magunkat. Mert ez arról szól, hogy fogadj el engem úgy, ahogy vagyok, én megcsinálok mindent, amit te mondasz nekem, imaházba járok, bedobom a tizedet, stb. Minden, én jó hívő vagyok. Ez kevés. Ezt ki kell tölteni tartalommal. És az a tartalom pedig nagyon egyszerű, egy mondat. Nekünk másokért kell élnünk, és nem önmagunkért. Amen.